Megyünk tovább, már is folytatódik az egészség hullámosszán itt a Vörös Marti Rádióban dr. Zahár Ákossal. Nagyon sok mindent beszéltünk már a minimál invazív műtéti eljárásokról, műtét előtti teendők, mikor bekerül ugye a páciens a műtőbe, altatásról, viszont nagyon fontos megemlíteni, mert felhívtad a figyelmem, és adásban is elmondjuk nyilván, hogy nem mindenki alkalmas a minimál invazív műtéti eljárásra, hogy ebben, vagy ilyen úton, módon legyen megoperálva. Kik ők, akik mondjuk nem alkalmasak?
Az a lényeg, hogy a minimál invazív technika az nem mehet a minőség rovására. Tehát én, ha rosszul látok a műtét közben, és nem látom, hogy mit csinálok, és rossz irányba, rossz szögben ültetem be a protézist, például a csípőbe vagy a térdbe, mert korlátozva vannak a látási viszonyok.
Igen.
Az olyan, mint hogyha éjszaka az autópályán bekötött szemmel autóznék, tehát ez nem annyira biztonságos. Tehát azok a betegek alkalmasak, akiknél sem az izomzat, sem a zsírréteg vastagsága, sem egyéb anatómiai tényező nem gátolja a megfelelő rálátást. Tehát ha valaki súlyfelesleg van például, mégpedig számottevő, tehát úgy mondjuk, hogy kórosan elhízott, akkor a minimál invazivitásnak vannak korlátai, mert akkor megfelelően nagyot kell ahhoz metszeni, hogy belássak. Ugyanígy, hogyha valaki nagyon vastag, erős, kötött izomzattal rendelkezik, akkor bizony át kell menni ezeken az izmokon, hogy megfelelő módon fel tudjam tárni az izületet. Tehát vannak olyan korlátok, amik ezt megszabják.
Persze, ezt jó tudni, meg érdemes elmondani. Ben vagyunk a műtőben, ugye beteget sikerült érzéstelleníteni vagy elaltatni, és akkor jön a műtét. Először nyilván gondolom én fertőtlenítése a felületnek, aztán utána történik a vágás.
Igen, tehát ez a fertőtlenítés, azt jó, hogy mondod, mert az nagyon fontos, nem csak a műtő asztalon lehet fertőtleníteni, hanem már a műtét előtt is a betegeket felszoktuk szólítani, hogy legalább kétszer egy ilyen fertőtlenítő tusfürdővel mosakodjanak meg, fürödjenek le, mosanak hajat, hisz a műtét után egy pár napig úgyse fognak tudni rendesen tisztálkodni, tehát ezzel előkészítik magukat, és ezáltal csökkentik a fertőzés kockázatát, mert a műtét egyik lehetséges szövődménye a felszínes vagy mély infekció, tehát például baktériumok által okozott fertőzés. Tehát ez a lemosás, a műtő asztalon ötször alkoholos oldattal lemossuk a bőrt.
Ötször kell lemosni.
Igen, ötször. Ez egy ilyen időfaktor miatt. Ötször mosom le, akkor megfelelő ideig hatott az a lemosószer. Tehát ez nagyon fontos, hogy lemossuk alkoholosan, ez általában sárga színű, tehát senki ne lepődjön meg, hogy a műtét után az operált lába sárga lesz, de ez aztán lejön simán vízzel, és ez azért fontos, hogy azokat a baktériumok, amik normálisan a bőrön vannak, azokat elimináljuk, és a műtét idejére azokat megszüntetjük, így aztán tudunk sterilen operálni. Utána jön a bőrmetszés. Na most a bőrmetszés ott már számít az, hogy minimál invazív vagy nem, mert attól függően, hogy most minimál invazíven operálom a beteget, lágyrész kimélő technikával, izomátvágás nélkül adott esetben, amit mi itt a Szentgyörgy Kórházban előszeretettel alkalmazunk, akkor ott helyezzük el a metszést, tehát például a csípőizületnél az előső részen, előső-külső részen, vagy hátsó részen, de semmiképpen sem a oldalsó részen, ahol a fő izmok haladnak.
Tehát ezzel is kimélvén nyilván meg a utána, hogy rendesen tudjon mozogni, gondolom.
Így van, tehát az izomátvágás nélkül, ez most a kulcs szó, a minimál invazivitásnak az egyik feltétele az, nem csak az, hogy kicsit metszünk, és a lágyrészeket kevésbé bántsuk, hanem az is, hogy a meglévő anatómiai struktúrákat, jelen esetben izmokat, inakat, ne vágjuk át, és ne károsítsuk a funkciójukban. Tehát akkor tudjuk a beteget nagyon gyorsan fölállítani a műtét után is, és gyorsan mobilizálni a gyógytornászaink segítségével, hogyha ezeket az izmokat lehetőség szerint minél inkább éppen hagyjuk, tehát nem bántjuk őket. Ezt úgy tudjuk elérni, hogy az izmok között amúgy is meglévő úgynevezett fiziológiai résekben megyünk be, tehát két izom között ezt a két izmot elkampózva, eltartva bemegyünk, és úgy közelítjük meg az izületet. Erre nem mindenki alkalmas, tehát például ezt a műtét előtti vizsgálatnál megnézzük, hogy ki alkalmas rá, és ki nem, és akkor így választjuk ki a megfelelő feltárást, mert például a csípőt azt többféle feltárásból lehet megközelíteni.
TV-ben láttam csak ilyet nyilván, ami a valóságot meg sem közelíti. Ugye vannak különböző modern technika által adott olyan eszközök, felszerelések, ami által ezt nagyon precízen el tudjátok végezni. Hogy erről beszéljünk, hogy mi történik a műtét közben, egy csípő protézis. Azért lovagolok az ember, egy csomó ismerősömnek volt ilyen, és úgy érdekelne, meg szerintem őket is, meg akik előtt állnak, hogy ez hogy történik, hogy működik egy ilyen műtét, amikor már felnyitottátok, behatoltatok, el van választva, utána mit csináltok, mi történik?
Hát nem akarok itt nagyon technikai részletekbe belemenni, mert a rádióhallgatók esetleg rosszul lesznek itt a reggeli kakaós csiga mellett.
Vagy a műsorvezető, igen.
Igen, de az minden esetre bemenjünk az izületbe, és ott a kóros részt eltávolítjuk. Tehát ez egy kicsit olyan...
Ez a ti titkotok, hogy hogy?
Legyen a mi titkunk, hogy hogy, igen. És utána a beteg izületet pótoljuk egy fém implantátummal, ami több komponensből áll. A csípő esetében van egy ilyen kis csésze alakú fém a medencecsontban, és van a combcsontban egy ilyen banán alakú protézis, ami szintén fémből van, titánból, és akkor ezeket utána, miután beültettük, a kettőt összehozzuk egymással, egy fém fej mozog egy műanyag persejben, így kell elképzelni.
Tehát összesen... Olyan, mint a hónai stift, ugye? Az, tehát nagyjából igaz, mint az a régi golyós.
Összesen négy komponensből áll egy ilyen protézis, igen, és akkor ezeket összehozzuk. Ugye a művészet az, hogy ezt úgy hozzuk össze, hogy meg tökéletes szögben álljon a térben, háromdimenziósan, és ne ugorjon ki a helyéről. Ezt az izomzat tartja egybe, tehát mindenféle külső erőbehatásnak ellenálljon, szélső mozgásterjedelmek esetén is ne ugorjon ki, tehát a beteg tudjon leülni, lépcsőzni, autóba beülni, autóból kiszállni. Úgyhogy ezt így kell megcsinálni, hogy utána ne legyenek szövődmények.
Ez elképesztő nehéz lehet, hogy tényleg mondtad, ahogy említetted, hogy tényleg az a művészet, hogy ne ugorjon ki, megfelelő szögbe beállítani, azért ez elképesztően nagy rutin kell, meg tudás kell, meg türelem. Hát azért, meg tényleg, hogyha naponta most belegondolok, most az orvos helyével is szeretek gondolkodni, naponta nyilván nem egy műtétet végezel az ember, meg hetente. Ez elképesztő fárasztó lehet, mert nagyon komolyan kell oda koncentrálni az embernek.
Igen, tehát egy nap három műtétet szoktunk elvégezni általában egy tímen belül, tehát a tímnek van három műtétje, van, mikor két műtőben vagy három műtőben dolgozunk, és akkor egy nap megcsinálunk 8-9 műtétet, főleg most, hogy a várólistákat ledolgozzuk. De ennél többet nem is nagyon lehet, mert a figyelem azért lankadhat, és azt nem engedhetjük meg magunknak. Tehát mindig kipihent tím jön, és mindig nagyon precízen figyelünk, hogy pontosan hajtsuk végre ezeket a műtéteket. De szó volt arról, hogy rávilágítottál arra, hogy műszaki segítséget lehet igénybe venni. Ez azért érdekes, mert ennek most nagy divatja van, igen, tényleg. Ugye a műtőben a képerősítővel, tehát röntgen sugárral meg tudunk győződni arról, hogy jól áll-e a protézis, tehát ezt eddig is tudtuk kontrollálni, és használjuk is. De most újabban vannak olyan technológiák, amikor egy ilyen navigációs készülék segít minket, és térben mutatja, hogy amit csináltunk, az hogy fog kinézni műtét után, és fölhívja a figyelmünket esetleges hibákra. Sőt, újabban már robottechnika is segítséget nyújt, hogy ezeket a szögeket, amivel a protézis be kell ültetni, ezeket abszolút precízen tudjuk kivitelezni. Úgyhogy ezek az új technológiák már a műtőbe is beköszöntöttek.
És ez itt Székesfehérváron nálunk teljes mértékben elérhető lesz majd valamikor, gondolom.
Talán igen, és azt gondolom, hogy ezzel nem csak a minőséget tudjuk javítani, hanem a képzésben is, szakorvos képzésben is nagy hasznát lehet majd venni, mert a képzésben résztvevő kollega pontosan fogja látni műtét közben, hogy amit ő beállított mondjuk nekünk, az valójában nem is 45, hanem 50, és akkor tud korrigálni rajta. Úgyhogy ez ennek a szakorvos képzésben is szerintem lesz szerepe.
Biztosan, persze, meg ugye ki tudja tényleg, ahogy említetted, dinamikusan fejlődik az orvoslásnak eme területe, meg nyilván rengeteg terület dinamikusan fejlődik, hogy 10-15 év múlva már milyen elképesztő technikák lesznek. Azért az orvosszakma egy olyan tényleg, hogy nem elég, ha az ember elvégzi az egyetemet, ami szintén egy beképesztően egy teljesítmény, folyamatos, tehát élethosszig tartó képzés azért az orvosi lét. Ezt lehet mondani bőven.
Igen, ezt lehet mondani, sőt, ez kötelességünk is, hogy képezzük magunkat, és mindig újabb és újabb technikák felé nyitottak legyünk, és hajlandóak legyünk átlépni a saját árnyékunkat azért, hogy a betegeket biztonságosabban és jobban tudjuk ellátni.
Megtörtént a műtét, kitolják a pácienst a műtőből, jön az ébredezés időszak, ami általában legalábbis azt mondják, hogy kiket műtöttek, hogy nem túlzottnak kellemes dolog, és utána akkor mi történik, hogy mikor állhat fel, mikor ülhet fel, mikor jön a gyógytornász, pár ilyen apró részletre is kíváncsi lennék.
Az, hogy a betegeket fölvittük az osztályra, az azt jelenti, hogy a nagyjából a keringésük rendben van, és az első akadályokat jól vették, vérnyomás, pulzus, légzésszám, minden rendben van, és akkor az altató orvos fölengedi a beteget az osztályra, ahol utána még egy 2-3 órán keresztül ugye nem ehet, nem ihat, továbbra is kontrolláljuk a vérnyomását, teljesen visszaáll a mozgás és az érzés az alsó végtagokba az érzéstelenítés után, és akkor van véget gyakorlatilag ennek a posztoperatív időszaknak. Akkor még nem szoktuk fölkelteni a beteget aznap, mert keringéssel azért lehetnek gondok, de már föl lehet ülni, már lehet inni délután, valami apró süteményt meg lehet enni, és aztán másnap reggel, az reggeli vizitnél, amikor a sebész is úgy gondolja, hogy minden rendben van, és nem volt különösebb szövődmény, akkor jönnek a gyógytornászok, akik nagyon gyorsan kikeltik a beteget. Tehát gyakorlatilag egy ilyen fél napot, maximum egy napot töltenek a betegek az ágyban, és utána gyakorlatilag ki az ágyból, mobilizálás, először járókerettel, az ágy körül, ha az jól megy, a fokozatosság elvét betartva, akkor utána a kórteremben hosszabb távon is, azt az elsődleges cél az, hogy kijusson a beteg a WC-re önmagától járókerettel. Ha az jól megy, akkor a második, harmadik napon át lehet térni könyökmankóra, ami ugye könnyebben kezelhető segédeszköz. Ha az is jól megy, és sík terepen már jól tud járni a beteg könyökmankóval, akkor megtanítjuk lépcsőzni is őket, és ha minden jól megy, akkor 4-5-6 nap múlva haza is mehet a beteg.
Nagyon hamar. Én azt gondoltam, hogy tovább kell feküdni azért a betegnek, és tovább kell ágyban maradnia. Oké, megtörtént a műtét, beteg jól vette az akadályokat, tud már lépcsőzni, stb. Ez másfajta életmódot kíván meg, ha valakinek mondjuk ilyen van beültetve, vagy ugyanúgy folytathatja, ugyanazokkal a megszokott mozgási technikákkal, módszerekkel, azért kell változtatni valamit.
Mindenképpen kell változtatni. Vannak úgynevezett tiltott mozgások, amiket a műtét után nem szabad végezni. Például a csípőprotézis után nem szabad mélyre ülni, legugolni, kádba beülni, vagy a betegek egyik kedvence, hogy fölteszi a lábát egy székre, és bekrémezi, vagy pedikűrözi magát közvetlenül a műtét után, nem jó ötlet, úgyhogy ezt nem szabad. Vagy keresztbe teszi a lábait. Tehát vannak bizonyos tiltott mozdulatok, amikre a gyógytornász kollégák mindenképpen felhívják a figyelmet, amit nem szabad csinálni. Ezen kívül vannak olyan gyakorlatok, amiket viszont kell csinálni, amivel a műtét után az izomzatot nagyon gyorsan föl lehet turbozni, és ezeket a gyakorlatokat viszont igenis kell csinálni, plusz a járás gyakorlatokat síkterepen, lépcsőzéssel, korlát használatával, könyökmankóval. A térd esetében fontos a műtét után mind az aktív, mind a passzív mozgatás. A passzív mozgatásnak egy remek lehetősége a térdmozgatógép, amit nem egy esetben otthonra is javasolunk. Úgyhogy ez a műtét utáni program, ez elég intenzív, és hogyha azt nézed, hogy a műtét az egy 2-3 óra alatt megvan, utána viszont a gyógytornászok hetekig dolgoznak a betegekkel, akkor ebből is látszik, hogy ez egy milyen fontos team munka, amit mi végzünk együtt a kollégákkal.
Sportolás, mert sokan vannak, ugye, akik ebben a korban is sportoltak, vagy fiatalként sportolnak, és nyilván ugye, aki aktívan sportol, neki a lelkének azért az egy borzasztó nagy tördöfés, hogyha hát innentől akkor nem sportolhatsz, hogy folytatja a sportolást lájtosabban, vagy búcsút kell neki inteni, és vannak olyanok, amik kifejezetten csak nekik valók, és ők végezhetnek.
A sportolás az mindenképpen nagyon fontos az izomzat megerősítése és fenntartása tekintetében. nem szoktuk eltiltani a betegeket a sportolástól, csak a műtét utáni időszakban, tehát akkor nem javasolt, amíg meg nem gyógyul, amíg föl nem erősödik, tehát az első időszakban a gyógytornája a szerep. Ha a gyógytornával elértünk egyfajta mobilitást, illetve az izmoknak egy jó állapotát, jó kondícióját, akkor visszatérhet a beteg a korábbi sporttevékenységéhez. Nyilván először könnyebb sportokat javaslunk, a úszás, kerékpározás, nordic walking, nagyon jók. De például nekem nincs kifogásom az ellen, hogyha a betegek visszamennek a teniszpályára, vagy unokákkal fociznak, még az is elképzelhető. Nyilván olyan sport, én kontaktsportok, ahol egymás ellen mennek, nem javasolt.
Mi kell pózni, ne menjen.
Nem, de volt már olyan betegem, aki karatés és feketeöves nagymester, és utána alig várt, hogy visszamehessen a tatamira, és a nyakatekertebb mutatványokat csinált.
Az igen.
De azért nem ez az általános, és azért, ha valaki ezt előbb korábban csinálta, rendben van, de azért nem ez az elsődleges sportja a protéziseknek.
Még egy kérdés a végére, hogy ezek meddig bírják, ezek a beültetett, én úgy mondom, hogy szerkezetek, ezek élethosszig tartó, vagy van ezeknek egy kifutási ideje? Mit lehet erről tudni?
Ez is egy olyan dolog, ami nagyon sok tényezőtől függ. Általában szoktam mondani, hogy egy átlagos beteg, átlagos protézise európai nagy statisztikák alapján mondható, hogy olyan 15-20 évig működik. 15-20 év után elkophat benne egy-egy alkatrész, hisz ezek nagy igénybevételnek vannak kitéve, több millió mozgásciklus kell kibírniuk, úgy mint a IKEA-nál a szekrényautó zsanérje, tesztelik, hogy több milliószor ki meg becsukják. De, tehát eznek is azért van egyfajta élettartama, és akkor ezt az elkopott részt cserélni kell. Ez az egyik része a dolognak, a másik az, hogy nem csak kopás lehet, hanem lazulás is. Tehát a maga a protézis a csontban, elsősorban a csont minőség következtében kilazulhat, az is egy olyan 15-20 év után kilazulhat, és akkor ki kell cserélni, de ma már erre is megvannak a technológiák, hogy hogyan lehet egy ilyen protézist biztonságosan kicserélni.
Na jó ezt hallani, és köszönöm szépen a beszélgetést.
Én is köszönöm a meghívást.